Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
Na üljön le!
Igen?
Ne mondjon el mindent!
Szerintem ez a nő a gyilkos.
Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban.
Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
Katonailag nem komoly.
Az utolsó hős.
100 aranyat éj a fejed.
A meg a dicsőség.
Élve van alva, de el kell fognunk!
Akit az ellenség fenyeget.
Meghalsz, krepel is, kutya!
Engedelmével egy kicsit később.
Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
Megölhetném, de nem teszem.
A császár nevében gyönyörtön!
Zente Ferenc.
Hogy írja Balázs az üzenetet?
A tenger kapitánya.
Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
Határok nélkül Berek Janikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Már az őszi helyhatósági választásokra készülnek a Magyar Szövetségben. Szeretnék megőrizni a 4 évvel ezelőtt elért eredményeiket. Egyszerre szakmai fórum és közösségi élményt nyújtó esemény. Nagy sikerrel rendezték meg a Taste of Transylvania Boutique Fesztivált Marosvásárhelyen. A kereszténység és a hívő élet örömteli, a Jóisten nem csak a templomok falai között van jelen. Immár 7. alkalommal szervezték meg Gyergyószent Miklóson a Feltölt Ő Keresztény Zenei Fesztivált. Most következzenek a részletek. Mindenekelőtt arról, hogy a hétvégén ülésezett a Magyar Szövetség országos tanácsa. A testület fő napirendi pontja az őszi szlovákiai helyhatósági választásokra való felkészülés értékelése volt. A jelöltállítás végleges határideje augusztus 24-e. Haják Szabó Mária összeállítása.
A Magyar Szövetség szeretné megőrizni a 4 évvel ezelőtt szerzett pozícióit. 2022-ben a magyar párt delegálta a legtöbb képviselőt a megyei képviselőtestületekbe, és a vezető kormánypárt a Smer után a második legtöbb polgármesteri helyet szerezte meg, Gubik László pártelnök.
Járási autonómiát tiszteletben tartjuk, látjuk a megye elnökjelölteket is, úgyhogy most már semmi ne akadályozzon meg bennünket abban, hogy olyan eredményt érjünk el, mint 4 évvel ezelőtt, és megőrizzük mindenhol a kormányzási szerepünket is az 5 déli megyében.
A Magyar Szövetség 2 megyében indít saját elnökjelöltet, Nyitra megyében Csenger Tibort, Nagyszombat megyében pedig Berényi Józsefet, aki az ülés után újságírók előtt kijelentette, az még korán sem biztos, hogy ő lesz a jelölt.
Szeretném megköszönni a két járás támogatását a elnökjelölésre. Galántán titkosszavazással 34 küldöttből 34-en rám szavaztak, Dunaszerdahelyen titkosszavazással 56 küldöttből 53 szavazott. Ismétlem még egyszer, titkos szavazással. Sajnos továbbra is úgy látom, hogy elnök úr Gubik László nem tud azonosulni ezzel a jelöléssel, úgyhogy jelen pillanatban nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy vállalom ezt a jelölést, amennyiben elnök úr nem tud támogatni, akkor új jelöltet fog kellni keresni.
Berényi József további egyeztetéseket tart szükségesnek, mondta, és távozott. Közben azonban az országos tanács megszavazta, hogy ő legyen Nagyszombat megyében a Magyar Szövetség elnök jelöltje. Tegyük hozzá, Őri Péter a dunaszerdahelyi és a galántai járási jelölések miatt mondott le a párt alelnöki posztjáról a közelmúltban.
Én tiszteletben tartom a járásoknak a véleményét.
Gubik László pártelnök.
És mind a galántai járásban, mind a dunaszerdahelyi járásban is egyértelmű Berényi József támogatása, és most már egyébként az országos tanácson is. Tehát, hogy van egy határozat arról, hogy ő a pártnak Szombati megye elnök jelöltje, én erre így tekintek.
Pozsony és Besztercebánya megyében a meglévő szlovák elnököket támogatja a magyar párt, akikkel az elmúlt időszakban is jó volt az együttműködés. Kassa megyében pedig még nem zárultak le a tárgyalások. Felmerült az országos tanács elnökének, Pandi Péternek az indítása is Kassa megye elnök jelölti posztjára.
Meg kell ezt fontolni. Nyilván minden jelöltségnek vannak pozitív és negatív oldalai. Egyrésztről, ha már 3 éve keményen dolgozik, dolgozunk a párt felépítéséért, úgy gondolom, hogy jó lenne kihasználni ezt a lehetőséget is részt venni a kampányba. Ugyanakkor fel kell mérnem azt is, hogy mennyire tudunk embereket mozgósítani. Per pillanat az a véleményem, hogy ne is a saját érdekeimet vagy érzéseimet kell figyelembe venni, hanem a párt érdekét, és úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben a párt érdeke az, hogy legyen saját jelöltünk.
Július 3-án közéleti pikniket tart a Magyar Szövetség Martoson. Ez a rendezvény lesz az önkormányzati kampány nyitánya, s addigra várhatóan tisztázza a párt a vitás kérdéseket is.
Már az őszi helyhatósági választásokra figyelnek a Felvidéki Magyar Pártban, a Magyar Szövetségben. Derült ki Haják Szabó Mária tudósításából. Itt a határok nélkül. A beregszászi székhelyű Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet huszár lovas bemutató sorozatot indított a kárpátaljai magyar iskolás korosztály számára. Az interaktív foglalkozások Tiszacsomán, az Árpád vezér látogatóközpontban és Lovardában zajlanak majd. Az első alkalommal megtartott foglalkozáson a huszárkor sajátosságaival és a huszárok öltözetével, fegyvereivel ismerkedhettek meg a gyerekek, és kipróbálhatták a lovaglást is. További részletek Iváncsik Attilától.
A mai napon a huszároktól megtudtunk dolgokat, hogy milyen a viseletük és hogy mit csináltak, illetve lovagolni lehetett, a lóról is megtudtunk dolgokat. Érdekes a mai napban az volt, hogy megtekintettük az állatokat, és hogy lovagolhattunk, és hogy felpróbálhattuk a huszároknak az öltözetét, illetve hogy hogy öltöznek, és hogy hogy hívják az öltözetüket.
Mondja Árva Arabella, aki szintén részt vett a huszárlovas bemutatón. Csémi Dominik a lovaglást is kipróbálta.
Érdekes volt, mert így először elkezdett lassan menni a ló, és utána kezdett gyorsítani. Kicsit féltem.
Somi Katalin, a nagyberegi magyar középiskola tanára kiemelte. A huszár hagyományok megismerése azért is fontos a helyi magyar gyerekek számára, mert az iskolai tananyagban kevés szó esik a huszárságról.
Nagyon fontosnak tartjuk azokat a foglalkozásokat, amikor a gyerekek tanórákon kívül is ilyen interaktív módon ismerkedhetnek a kultúránkkal, a hagyományainkkal, és talán így egy kicsit jobban meg is ragad bennük, mintha csak egy tanórán meghallgatják ugyanezt. Nyilván március 15-én azért mindig szó esik a huszárokról, a huszár hagyományokról, de azért mégis fontos, hogy külön is felhívjuk a figyelmet, mert az iskolai tananyagban azért nem kapnak annyira nagy szerepet.
A huszárok a 19. század végéig játszottak fontos szerepet a magyar hadseregben. A Rákóczi szabadságharcban is fontos szerepük volt. Turányi Nikoletta, az Árpád vezérlátogatóközpont tárlatvezetője.
Magyarországon jelentek meg először, azonban későbbiekben Európa több országában is elterjedtek. A nyelvészek között nincsen megegyezés, hogy honnan is ered a huszár szó, azonban Magyarországon elterjedt egy ilyen kifejezés, miszerint a huszár a huszóból ered, és mivel egy akkori királyi rendelet szerint 20 jobbágytelek után ki kellett állítaniuk egy lovas harcost, és úgy gondolják, hogy innen ered a huszár szó. A viseletükről tudni kell, hogy nagyon díszes, zsinóros egyenruháik voltak, a sapkájukat csákónak nevezték, volt még egy rövidebb kabátjuk, amelyet dolmánynak neveztek, és volt még egy ilyen szörmés kabátjuk, az pedig mentének nevezik, volt még egy lovagló csizmájuk, valamint egy szükszáró lovas nadrágjuk is.
A huszárság a magyar történelem egyik különleges katonai formációja, amely a bátorságot, a becsületet és az összetartozást jelképezi. Ezt fontos megismertetni a fiatalokkal, hangsúlyozza Orbán Viktória, Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet munkatársa.
A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet 2011 óta foglalkozik lovas hagyományőrzéssel, előzőleg fesztiválokon, különböző kiállítások által, illetve 2023-ban becsatlakoztunk a Kárpát-medencei lovas programban, melynek keretein belül sikerült elkészítetnünk egy huszár ezredet, amely 19. századi viselet mintája alapján készült, amely jellemző volt Vilmos huszár ezredeire, illetve annak a kárpátaljai állományára. Fontos volt számunkra ez, ugyanis célunk az, hogy a gyerekek megismertessük a saját lovas hagyományunkat, amelyik Kárpátalján ismert. Ennek keretein belül azon több történelmi hátteret biztosítunk ehhez előadásokon belül, igazából interaktív előadásról van szó, amelynek a keretein belül megismerkednek egyrészt a történelemmel, másrészt a társadalmi háttérre, illetve a lovas és a huszár hagyományokkal, amelyeket nyilván ismerniük kell, hiszen fontos az, hogy ne felejtsék el a múltjukat, és tudják azt, hogy honnan jöttek és milyen gyökerekkel rendelkeznek.
Tiszacsomáról menjünk Marosvásárhelyre, a huszárok után pedig figyeljünk az erdélyi gasztronómiai hagyományokra. A hétvégén Marosvásárhelyen rendezték meg az erdélyi ízeit bemutató Taste of Transylvania Butik Fesztivált, amelynek nem titkolt célja a gazdag erdélyi gasztronómiai hagyományok megismertetése és megőrzése volt. A marosvásárhelyi várban 17 romániai és magyarországi étterem és cukrászda finomságait lehetett megkóstolni, valamint több különleges, otthon is elkészíthető receptet lehetett elsajátítani az Örömfőzde stúdió főzési bemutatóin. A 2022-ben alapított rendezvény több, mint fesztivál. Szakmai fórum és közösségi élményt nyújtó esemény is egyben. Fogalmaztak a látogatók és a kiállítók Erdei Edit Zsuzsanna összeállításában.
Pozitív a vélemény, mert a környezet az nagyon szép, meg minden.
Nem voltam még soha hasonló fesztiválon.
Ilyen nem volt, és a vásárhelyek mindig azt hangoztatják, hogy Vásárhely egy elmaradott város, nagyobb városokhoz képest, és íme nem maradunk el. Más fesztiválokhoz képest ugyan kisebb ez a várbeli gasztrofesztivál, de kell az ilyesmi is. Az emberek kívánkoznak, minden újra kíváncsiak.
Pásztori István, sepsiszentgyörgyi séf, a konyhafőnök verseny 2024-es győztese.
Ez most már a negyedik Taste of Transylvania kiadása, ahol jelen vagyok. Én úgy gondolom, hogy minden séfnek, aki az erdélyi gasztronómiához valamilyen úton módon kötődik, fontos az, hogy itt legyen, és a két legjobb fogásommal érkeztem, hogy a vendégek elégedetten távozzanak innen, egy jó beszélgetés után, egy jó étel után.
Szívesen osztja meg a receptjeit mások?
Természetesen rengeteg pontos receptet adok meg az itt levő embereknek is, mikor kérdeznek, van akinek még le is írom az egész procedúrát. Én úgy vagyok, hogy erről szól a gasztronómia, nem arról szól már, hogy a titkokat hogy őrizzük meg, hanem a technikákat hogy tudjuk egymásnak megosztani, és szerintem ez a Taste of Transylvania erről is szól. Ez az egész egy család, mi úgy vagyunk együtt, hogy folyamatosan egymással beszélgetünk, hogy tudnánk ezt az egészet jobban tenni. Szerintem ez a Taste of Transylvania, ez több, mint egy gasztronómia. Fesztivál.
Az erdélyi ízek Marosvásárhelyi fesztiválján jelen van a Grill Akadémia is Debrecenből. Zákány Dániel, a Grill Akadémia vezetője.
Háromféle ételt hoztunk, egy berke bárányfejet, ez egy bárányterrin kacsamájjal, illetve kaláccsal és kimcsivel, ez egy magyaros karalábé kimcsi, illetve hoztunk egy mangalica oldalast, amit egy barbecue technológiával készítettünk el. Készítettünk hozzá egy erdélyi érlelt sajtból készítettünk krumplipürét, illetve pecsenyemártást, savanyított gombákat, meg hát nyilván hoztunk debrecenit is, helyi pityókás kenyérrel, illetve létai tormával és mustárral adjuk.
Hogy lehet az újat, a modernet összehangolni a tradíciókkal, a hagyományokkal?
Maga a gasztronómia szinte ugyanúgy fejlődik, mint az informatika, megállíthatatlanul, és nyilván ehhez elengedhető az, hogy visszanyúljunk ugye a hagyományokhoz, és elengedhető az is, hogy felhasználjuk ugye az új technológiai eljárásokat. A kettőt ötvözni kell, és akkor szerintem mindenki talpon tud maradni ebben a nagyon nehéz világban.
Lengyel László Levente, a csíkszeredai Málna élményműhely alapítója, vezetője. Mi a specialitásuk, mivel szeretnék meghódítani a látogató közönséget?
Mi realisztikus gyümölcsöket hoztunk. Ezek francia desszert stílusba készülnek, ami azt jelenti, hogy minimum 5 réteget sorakoztatunk fel. Például málna formájú desszertet hoztunk, aminek a málnát a saját farmunkról szedjük le. Emellett hoztunk áfonyát, az a hargita szám, az etlaki hoztunk, az a Kongó farmi ordával dúsítottuk. Tehát nekünk az az elvünk, hogy a helyi termelőket felkarolva próbáljuk desszert formájába visszaadni a gyümölcsöt. Ezáltal is támogatjuk a helyi gazdákat, és a vendégeinknek is tudunk nyújtani egy plusz élményt, hogy mennyire különlegesek tudnak lenni erdélyi ízei francia stílusban.
Truca Dorján, az Erdélyi Ízei Fesztivál alapítója, főszervezője.
Véleményem szerint nem csak Erdély és nem csak Románia, hanem valószínűleg egész Kelet-Európa egy ilyen gasztronómiai identitásválságban van, mert az a 70 év hiánygazdaság után most jött egy 35 év nagyon kemény átalakulás, hogy hirtelen mindenünk van, de ezeket nem megfelelőképpen használjuk, vagy sokkal okosabban is lehetne, és ez szerintem egy új 21. századi erdélyi konyha révén kellene műveljük jobban, és az identitásunkat meg kellene találjuk. Tehát az elmúlt 35 évben importáltunk technológiát, technikát, recepteket és hozzá alapanyagokat is, és közben egy picit elmentek a lovak velünk, és a saját dolgainkra nem figyeltünk annyira, ami több száz éven keresztül megtartotta a mi őseinket. És ezt a gasztronómiai hozományt, ezt én úgy érzem, hogy egy picit eltékozoltuk, és ebből kellene faragni valami újat, valami 21. századit, ami a ma emberének szól, mai technológiát használ, megfelel azoknak a trendeknek, ami amúgy a nagyvilágban történik, de fontos számára az a gyökér alapanyagokban, receptekben, amit amúgy nagyon sokan most is művelnek otthon, de ez az éttermek falain belül is minél hangsúlyosabban tudjuk tenni. Nem azt mondom, hogy nincsen szükség hamburgerre, pizzára, meg spagettire, én elfogadom, hogy ezek vannak a piacon, de az, hogy az éttermeknek mondjuk a mi környékünkön, itt a környező néhány megyébe is, és több száz étteremnek az étlapját statisztikailag is megvizsgáltuk, és 70% fölött van azoknak az éttermeknek az aránya, akiknél ezek az ételek megtalálhatóak jelentős részben, és csak 20%-ban vannak olyan éttermek, akik minimum 25%-ban tartanak erdélyi ételt, és azok javarészt levesek. És ezekre a dolgokra oda kell figyeljünk, és mondjuk a 21. századi erdélyi konyhát így kívánjuk mi népszerűsíteni a mozgalmunk révén, a Taste of Transylvania a mozgalom révén, aminek egy nagyon vizibilis része azok a fesztiválok, amiket tervezünk.
És még mindig fesztivál. A kereszténység és a hívő élet örömteli, a jóisten nem csak a templom falai közt van jelen, hanem a mindennapokban, a dalban és a zenében is. Így fogalmazták meg Gyergyó Szent Miklóson a feltölt ő célját a szervezők. Az immár 7. alkalommal megszervezett keresztény zenei fesztivált csütörtöktől vasárnapig tartották a székelyföldi városban. A 4 napos rendezvényen kulturális programok, előadások, beszélgetések, gyermekfoglalkozások, tematikus sátrak és dicsőítő koncertek várták az érdeklődőket. Bíró István összeállításában elsőként Görgice Emőkét, a fesztivál főszervezőjét halljuk.
A célunk az volt 2019-ben, hogy kihozzuk a Jóistent a templomok falai közül, és megmutassuk a nagyvilágnak, hogy nem csak a lehajtott fejű, komor emberek a keresztények, és nem ilyen a kereszténység, hanem a kereszténység, a hívő élet, az vidám, örömteli, és a Jóisten ott van a dalban, a zenében, és nem pedig már divatja múlt, hanem igenis élő valóság.
És hogy vidám, örömteli a keresztény élet, az itt hallatszik a háttérben is. Mi az, amit nyújtottak az idei fesztiválon?
A fesztiválunk évről évre egyre színesebb programokkal várja az érdeklődőket. A legelső alkalommal még csak koncerteket szerveztünk, dicsőítő koncerteket, de azóta már 3 naposan nőtte ki magát a rendezvény, sőt idén volt már egy 0. napunk is, amikor is kiállítás megnyitót, könyvbemutatót szerveztünk, előadásokat tartottunk a sportcsarnokban, gyerekfeltöltőtől volt hangos ez a park a délelőtt folyamán. Kísérő programjaink szülőmegőrző sátorban sok nagyon érdekes szülőknek szóló előadás hangzott el.
Említsünk meg néhány témát.
A szülőmegőrző sátorban 4 előadás hangzott el. Kertész Marika tartott előadást arról, hogy miért vigyem templomba a gyermekemet. Utána Plöt Ákos a digitalizált világ veszélyeiről, illetve dr. Réti Hunor a Pontisz Keresztény Egyesület képviseletében a függőség veszélyeiről, a mai fiatalságot érintő hogyan vonódnak be, csak ki akartuk próbálni címmel tartott előadást, majd neurodiverzitás témában is elhangzott egy előadásunk ebben a sátorban.
Említette, hogy azzal a céllal szervezték kezdetben, hogy megmutatni azt, hogy a keresztény élet nem unalmas, és hogy kihozni az utcára, és akár evangelizálni. Mit tapasztalnak, mennyire sikerült elérni ezt a célt?
Bízunk benne, hogy szeretik a rendezvényünket, tényleg évről évre egyre többen látogatnak ki ide. Erdély szerte nagyon sok más helységből is, illetve Kárpát-medence szerte most már tényleg Magyarországról, Budapestről jönnek, vagy más magyarországi városokból, de hallottunk olyat, hogy Felvidékről jöttek el idén a rendezvényre, úgyhogy egyre nagyobb a látogatottság, és ennek nagyon örülünk.
Mit ad a keresztény élethez egy-egy ilyen fesztivál, vagy egyáltalán a dicsőítés?
Az életünk elsősorban arra van beállítva, hogy szomjazza az élő Istent.
Csíszér László.
És egyre inkább kellenek azok a helyek, ahol Isten van a középpontban, ahol Istent emeljük fel, Istent valljuk meg annak, aki ő. És olyan kevés hely van, ahol valóban fel tud tárulkozni Isten igazi arca, hogy milyen ő valójában. Ezek a keresztény dalok, amiket énekelünk, ezek tapasztalatból születnek. Nem muszáj pont csak ezt az időt néznünk, hiszen ha végigolvassuk az egész Szentírást, akkor folyamatosan azt látjuk, hogy az Isten népe felismeri Isten arcát valamilyen formában. Elró, Isten, aki lát engem, vagy Isten az én pásztorom, vagy Isten hős harcos, vagy Isten az Elkaná, a féltékeny Isten. És ez mind tapasztalatból születik. Nem pusztán egy olyan, amit olvasnak valahol, vagy valaki pusztán csak beszél róla, hanem ez egy tapasztalatból születik. És ezek a keresztény dalok ebből a tapasztalatból születnek, hogy egy-egy konkrét élethelyzetben az embernek az életébe belenyúl Isten, feltárja egy arcát, feltárja az ő szerelmét, feltárja az ő jóságát, és egy-egy ilyen dicsőítő alkalom, mint ez a feltöltő, vagy ez az a nap, vagy felnézek, vagy bármelyiket sorolhatnánk, hála az Úristennek, hogy ebből nagyon-nagyon sok van, amikor több mint 30 évvel ezelőtt elkezdtük ezt az egész dicsőítő szolgálatot, akkor hát valahol sejtettük, de nem gondoltuk, hogy ilyen sok fele lesznek majd ilyen alkalmak, ahol Istent Istennek van. Meg, de ezeken az alkalmakon mind Isten van a középpontban, a Szent Háromság Isten van a középpontban, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és mind tapasztalatból születnek ezek a dalok, és a jelenlévőket is erre bátorítjuk, hogy itt éppen a te jelenlegi élethelyzetedben engedd be Istent.
A Gyergyószentmiklósi Feltöltő Fesztiválról szólt munkatársunk Bíró István imént hallott összeállítása, de még mindig maradjunk ennél a fesztiválnál, ahol több száz ember előtt tartott előadást Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes. Megvásárolhatjuk a drága ruhákat a gyerekeknek, talán a legjobb játékokat, de lehet, hogyha feldobjuk és megpörgetjük őket, az többet jelent nekik, hiszen legbelül mindenki arra vágyik, hogy megtalálják, hogy lássák, hogy felfedezzék őt. Csaba testvér, a feltöltőn, a tőle megszokott egyszerűséggel, az általa nevelt gyerekek életéből vett példákkal illusztrálta beszédét a kapzsiságról, a világot érintő problémákról, a testi és lelki tisztaságról, az engedelmességről. Derül ki Gerép Krisztina interjújából.
Arról beszélt, hogy a világban előforduló elég sok problémára a pápánk azt mondta, hogy Szent Ferenc a válasz. Mitől lehet gyógyír számunkra Szent Ferenc?
Valóban 2026-os évet Leó pápa Szent Ferenc évének nevezte. Miért lehet egy 800 éve ezelőtt élt kolduló barát példaképe a mai embernek? Én azt látom, hogy a három nagy probléma a kör van. Egyfelől a kapzsiság, a mohóság, ami az embereket egymás ellen fordítsa. Ferenc a maga egyszerűségével, szegénységével, az anyagiak való viszonyával tényleg példakép lehet számunkra, de ha megnézzük, az emberiség minden nagy reformja, tehát ez most egész Buddháig, vagy Konfuciuszig visszamegyünk, vagy reformáció is, például ugye a puritarizmus, tehát az a egyszerűség beszédbe, öltözködésbe, ruházkodásba, de Szent Ferenc is azt mondta, hogy testvérek, menjenek, prédikáljanak, és ha nagyon muszáj, akkor beszélhetnek is. Számtalanban is mindig arra törekszünk, hogy egyszerűsítsük a törteket. Én azt gondolom, élhetőbbé tenni a világunkat.
Azt is mondtam, hogy az anyagiakhoz való viszonyunkat is rendezünk kellene, hogyan?
Be tudom csomag csomagolni az iránta való szeretetemet, mondjuk egy karikagyűrűvel, egy szép ajándékba, igaz? De igazából te vagy a fontos. Ugye Jézus azt mondta, olyan dolgokat gyűjtsünk, amit a rozsda nem rág szét, és a moly nem esz meg. És igazából a családtagjaink, az irgalmasság gyakorlata, azok, amik megmaradnak az utolsó ítéletre, na többi, amit felvettünk, házunk, autónk, akár a diplománk is nem marad meg. Jézus Krisztus három evangéliumi tanácsot adott igazából, ez a három boga, Ferenc és barátok kordáján, ugye a másik az engedelmesség. Mindenki másiknak parancsolni akar. Kisgyerektől elkezdve mindenki kicsit terrorista lett. Szent Ferenc is ezt mondta, hogy engedelmeskedjünk egymásnak, figyeljünk egymásra, de Ferenc úgy gondolta, egy ajtón kimész, az ajtó vágyik arra, hogy szépen csúbás, ne csapbe. És ugyanúgy a férjed, a feleséged, hát nagyon szeret valamilyen ételt, hát odafigyelsz, akkor lehet nem is kell kérje.
Az alkalmazkodás vagy az alázat, azt gondolom, hogy elég nehéz, vagy nehezen tanuljuk.
Az a legnagyobb közületek, aki a többieknek a szolgálja. Ezt Jézus mondta, nézzetek a gyereket, hogy tud figyelni a többiekre, nagyokra. Én attól, hogy egy ára gyereket a nyakamba ültetek, ha szaladunk egy kicsit, attól a gyerek nem fog engem lenézni. Sőt, fordítva van, hogyha honnan lányulok, és megkérdezik, most kicsi szíven, tényleg, most jól érzed magad, és azt mondja, nem. Hát mondok, akkor mit csinálod? Hát a tanárok felhívtak, hogy ezt meg azt csinálod. Elviszem egy fagyit, megeszünk egy süteményt, és olyan sok szép történetet tudnék mondani, ahol nem lóhátról, vagy lekezelően, hogy árva gyerek, befogadlak az utcáról, te meg így viselkedsz, vagy úgy. Nem, hát legyél jó, ha tudsz. Ha nem tudsz, akkor sem tudok én rajtad segíteni. Tehát érdemes ezt a alázatot, ezt a másikra való őszinte figyelést megtanulni.
Körülbelül 7000 gyereket nevelt. Gondolom, hogy nagyon sokat tanult is tőlük. Mi az, amit esetleg így el tudna mondani, hogy emlékezetes volt?
Hát rengeteg történet van. Emlékszem, egyszer mentem haza, és egy kislány ült az ajtóba a kövön. Olyan 5-6 éves kislány volt. Nyári vakációval nem jött utánuk a rokonok. Na hát, hogy ne lenne szomorú egy ilyen gyerek. Olyan megható volt, mondtam, hogy gyere, játszhatjunk valamit. És aztán játszhatjuk azt, hogy a papbács engem megtalált. Csillogott a szeme, és elkaptam a derekát, és feldobtam, és mondom, milyen jó, hogy megtaláltalak. Ezt háromszor eljátszottuk. A gyerek átölelte a nyakamat, és azt mondta, papbácsi, milyen jó, hogy megtalált maga engem. Azt hiszem, lelkünk mi mindannyian arra vágyunk, hogy valaki megtaláljon. És nem csak úgy egy kávé erejék, hanem hogy tényleg ott megtaláljon. Az a gyerek arra vágyik, hogy valahol otthon legyen. És lehet, hogy te megveszel cipőt, ruhát, mindent, és mégsem van ez az érzés, hogy őt milyen egzisztenciálisan, hogy megtalálták. A harmadik dolog, amiről ma beszéltem, ugye az a szent tisztaság, mert azt látom, hogy mosakodunk, fürdünk, mosunk, takarítunk, fogatmosunk, minden van, de valahogy ugye a lelki tisztaságtól megfeledkeztünk, pedig Jézus Krisztus világosan beszél, azt mondja, hogy aki szeret engem, és megtartsa a parancsaimat, azt atyám is szereti. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Közlekedési parancsokat azért betartsuk, nem? Ha házat akarunk építeni, akkor is a statikának, meg a mérnöki törvényeket betartsuk, mert másképp ránk tőle a ház.
10 parancsolat a protokoll?
Igen, az a Isten alkotmánya, amit be kell tartani. A gyerekeknek sokszor mondtam, hogy nem úgy van, hogy parancs, hanem úgy boldog akarsz lenni. Tiszteld apádat, anyádat. Boldog akarsz lenni, ne lopj. Boldog akarsz lenni, ne hazudj. És így tovább. A boldogságra vezető isteni útmutatások ezek. Ha mi ezt komolyan vennénk, akkor kiürülnének a árvaházak, a börtönök.
És ön munkanélküli lenne.
Igen.
Beszélt még a mennyei GPS-ről, hogy bennünk van mindig az újratervezés, ez megnyugtató.
Az ember nem egyszer használta zsebkendő, tehát hogy magunknak is tudjunk megbocsájtani, és egymásnak is. Szép fiatal pár megesküdtek, annyi pénzt elkötöttek, és akkor egy fél év múlva, két év múlva elvárnak. Hát újratervezés. Hát mondtam, hogy az a műhold leszós, a telefonom mindjárt mondja, hogy túl gyorsan meg, újratervezi az életemet, az útvonalamat. És ha hallgatok rá, akkor célba ér. A lelkismeretünk által a Teremtő Istenünkkel tudunk kommunikálni. Hogyha valami rosszat csinálunk, akkor bizony dörömből a lelkismeretünkön, és valami jó sikerül, akkor úgy tényleg az ember szíve eltelik örömmel, fényjel, lehet észre se vette senki, de azt a jót, a szépet, amit te tettél, az önmagába hordozza a jutalmat. Akár a kapcsolatot is, akkor merjük leülni, és azt mondjuk, hogy elbaltáztuk, na menjünk vissza a kájához, és kezdjük előről.
Kedves hallgatóink, Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.